A Zsoltárok könyvéből olvasom ezen a délelőttön az igét, a Zsoltárok könyvének a 91. fejezetéből, vagyis a 91. Zsoltárból a 15. versnek az első felét fönnállva hallgassuk meg. Tehát a Zsoltárok könyvéből a 91. Zsoltárnak a 15. versének az első részét, amely így hangzik: segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Eddig olvasom az igét. Testvérek, a bőt első vasárnapján ezt az igét állítja elénk az útmutatónk a hétre kijelölt ige szakaszban többek között, és ez a gondolat foglalkoztatott engem, hogy mit is jelent az, hogy Isten meghallgat bennünket, hogyha hozzánk kiállt, hogyha elénk tárja az ő gondolatait, vagy elénk tárja, Isten elé tárjuk a mi félelmeinket, gondjainkat, akkor ő meghallgat bennünket. Reggel az imaórán hasonló gondolat volt előttünk, és ott arról beszéltem, hogy az ember sokszor úgy érzi, hogy Isten valami bónuszt állít ezzel elénk, amikor azt mondja, hogy bátran kiálts hozzám, bátran szólíts meg engem, bátran kérjél engem, mert én meghallgatom. És az embernek a gondolataiban ilyenkor végig játszódik az a gondolatmenet, hogy hát milyen szép ez az ígéret, milyen csodálatos Joker ez, amit Isten elénk állít, mert bármilyen helyzetben is kerül az ember, nem kell nekünk más csinálni, csak hozzá kiáltani, és akkor majd megsegít. Majd akkor átvezet bennünket, vagy kisegít bennünket a gondjaink közül. És ott reggel az imórán is elmondtam azt, hogy igen, milyen sok ember, vagy mennyi sok ember félreérti Istennek az ígéreteit. Isten nem azt ígéri, hogy ha mi elrontottuk az életünket, ha mi bajba kerülünk, akkor mondhatjuk, hogy ott van egy Joker, amit ha kimondunk, Istenhez kiáltunk, akkor ő majd bennünket kiemel. Nem erről beszél Isten igéje, hanem arról beszél, hogy ha mi mindig hozzá kiáltunk. Emlékezzünk csak pár szavaira, aki azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Tehát, hogyha én mindig hozzá kiáltok, ha én mindig tőle várom a segítséget, hogyha én mindig őtől várom a vezetést, ő akkor fog bennünket megszabadítani, akkor fog vezetni bennünket. Tehát ne értelmezzük félre az Úrnak a szavait, bár azért azt sem mondanám, hogy Isten nem hallgat meg bennünket, és a nyomorúságainkban még akkor is, hogyha talán az ember engedetlenné vált, és végre rájön arra, hogy szükségem van az Isten segítségre, és hozzá jövök, akkor nem hallgatna meg, és ne emel neki engem a nyomorúságtól. De ez egy másik kérdés. És itt is azért ott van az a előzménye, hogy azokat hallgatja meg az Isten, aki bűnbánattal megáll előtte. Tehát nem arról van szó, hogy ő, amit mi elrontunk, majd ő helyrehozza, hogy sokszor mi gondoljuk és szeretnénk, hogyha Isten majdnem mondhatjuk, ilyen takarító személyzetként jönne utánunk, és a mi általunk elrontott dolgokat helyrehozná, az összetört dolgokat egybeszerkeszteni, vagy a mi szemetet mi csinálunk a magunk nyomorult állapotában, akkor, amikor az ő akarata ellenére cselekszünk, majd akkor ő feltakarít utánunk, és rendbehozza azt, amit mi elrontottunk. Nem így akar Isten a mi életünk részévé válni, hanem azt akarja, hogy folyamatosan hozzá kiáltsunk, és hogy az áldás a miénk legyen. De ez az enyém is lehet. Bevallom őszintén, hogy amikor az ember a Szentírásban azokatnak az embereknek az életét olvassa, akiket Isten mint hithősöket állít elénk, és elmondja azt, hogy hogyan élték át Istennek ezen csodáit az életükben, hogy, hogy igen, hozzá kiáltottak, keresték az ő akaratát is, és megvalósult. Így láthatjuk Ábrahám, Izsák, Jákobnak az életét, vagy a többi hithősnek az életét, akik így állnak előttünk, hogy Isten meghallgatta az ő kiáltásukat. De vajon velünk is ugyanúgy igaz ez? Hogy mi is ugyanúgy átélhetjük azokat a csodákat, amiket átéltek ezek az emberek, vagy az új szövetségben a tanítványok, Pál apostol, Péter, vagy a többi tanítvány. Hogy vajon ezek az ígéretek nekünk is szólnak. Mi is átélhetjük Istennek a szabadítását, nem csak a tanítványok, nem csak Péterék, és nem csak azok a régi emberek, akikről Isten igéje beszél, akiket különösképpen elhívott. Gondoljunk csak Pál apostolra, aki azt mondja, hogy Isten engem elhívott már az anyám méhében. Már akkor kiválasztott engem, hogy neki szolgáljak. És úgy bennem van az a gondolat, hogy vajon engem is ugyanígy elhívott? Vajon, hogy nekem is ugyanígy áll az ígéret? Vagy hát én, aki ugye nem vagyok Pál apostol, akiről nem fog majd talán az utánunk lévő nemzedék sem megemlékezni, vagy talán még egy vagy két nemzedék fog ránk emlékezni, de utána majdnem mondhatjuk, hogy a feledésbe merülünk, ha csak egyszer majd valaki a szeretteink közül nem kezdi keresgetni az ő családfáját, és majd megtalál engem valahol, de hát nem fog ránk emlékezni senki, mert elmúlik az idő. Mondom, egy-két nemzedékben, talán még fognak emlékezni a szeretteink, de utána elfeledkeznek. Most eszembe jutottak, hogy így körülnéztem, hogy hány testvér volt, aki ma már nincs közöttünk, és milyen könnyedén elfeledkezünk róla. Úgy hozzászoktunk, hogy már nincsenek itt. Persze hiányzik. Talán még akik egy kicsit közelebb múltban mentek el, azokra még jobban emlékezünk, de aztán akik 10-20 éve elmentek közülünk, és akiket mi is ismertünk sokan itt, de ma már nem ülnek itt a padokban, és elfeledkezünk róla. Persze néha még eszünkbe jut, de már nem olyan erősen, nem olyan mélyen van bennünk. Éppen a napokban volt az, hogy elkezdtem így gondolkodni, és még a neveket is kellett keresgetnem, hogy ki is volt, azt pedig úgy emlékszem. Igen, elfeledkezünk róla. Hát ki fog ránk emlékezni? Hol vagyunk mi Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz, akik több ezer évvel ezelőtt éltek, és Isten úgy állítja elénk őket, mint hithősöket, akik kiáltottak az Úrhoz, és meghallgatta őket Isten. Na de ez ugyanúgy igaz ránk is? Vagy hát elmondhatjuk azt, hogy igen, mert őket Isten kiválasztotta. De bennünket nem választott így ki. Nem vagyunk olyan különlegesek az ő számára. Vajon nekünk is áll ez az ígéret? Emlékezzünk csak a Jelenések könyvére, amikor János Isten elviszi és megmutatja neki a mennyet, azt az országot, ahova majd megy, és valami különleges módon ad neki lehetőséget belátni azokba a dolgokba és azokba a csodákba, amelyeket ő maga sem értett meg, és amit elintál, bevalljuk őszintén, hogy sokszor olyan zavarosnak tűnnek, és nem értjük azt, de mégis leírta János, mert Isten rábízta, hogy valamit megértsünk belőle. És olyan érdekes olvasni azt, amikor azt olvassuk, hogy János megkérdezi az őt vezető angyaltól, hogy de ki ez a sokaság, akik itt vannak a bárány körül? És akkor azt mondja, hogy ez az a sokaság, aki jött a nagy nyomorúságból, de akik megmosadtak az ő a bárány vérében. És ők vannak itt. Olyan jó lenne, ha felsorolná az Úr. Persze nem lenne elég annyi könyv, hogy felsoroljuk, de mégis azt mondja, ez a sokaság. Mondhatjuk majdnem, hogy arctalan ember, akikről csak annyit tudunk, hogy Isten megmosta az ő ruhájukat, megszentelte őket a bárány vérében. Nem tudjuk, hogy mit produkáltak. Fogalmunk sincs arra, hogy hogyan élték az életüket. Nem látjuk át azt, ami történt velük, mint Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobról. Senki nem jegyezte le az ő útjukat, hogy hogyan vándoroltak, hogyan jutottak el a hitre, milyen harcokat harcoltak meg az életükben, és igazából, mintha semmi maradandót nem alkottak volna. De Isten megáldotta őket a maguk helyének. Ez az a sokaság, akik megtisztították az ő ruhájukat a bárány vérében. Ez az a sokaság, aki komolyan vette az Isten hívását, aki mindvégig hozzá kiáltott és átélte az Isten szabadítását. Igen, a maguk helyén maradandót alkottak, mert bíztak az Úrban. És az Úr lejegyezte ezt, hisz az ige azt mondja, hogy minden lejegyeztetik egy könyvben, ami egyszer majd felnyittatik. Igen, olyan sokszor van bennünk az a kisebbségi érzés, hogy de kik vagyunk mi? Mit tehetünk mi, emberek? Vagy emlékezzünk csak Illés történetére, amikor Illés azt mondja, hogy egyedül van. Hát ő volt előtérbe helyezve. Ő volt, akire Isten valami nagy munkát bízott, és azt mondja, hogy egyedül maradtam, és Isten azt mondta, hogy nehogy azt hidd. Nehogy azt hidd, hogy te vagy az, aki itt a terheknek a nagy súlyát hordozod, mert megmaradt Izraelben 7000 ember, aki nem hajolt meg a Baál előtt, aki kitartott, és akiknek az élete, a szolgálata, a jelenléte, az igenis nagyban hatott arra, hogy te az az Illés lehetsz, aki lettél. Emlékezzünk csak Pál apostolra, aki azt mondja a gyülekezeteknek, akikről szintén nem tudunk semmit, néhányat megemlít a köszöntésekben a gyülekezeteknek írott levelében Pál név szerint is, de nem tudjuk, de mégis azt mondja, hogy imádkozzatok értem, végezzétek el a ti szolgálatotokat azért, hogy Isten adjon szót az én számba. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert nem vagyunk Pál apostolok, azért, mert nem vagyunk hithősök között, és lehet, hogy senki nem fog is ránk emlékezni egy-két évtized múlva, vagy egy-két emberöltő múlva, attól függetlenül mi nem vagyunk fontosak az Isten számára. Igen, Isten rajtuk keresztül, ezek közül a egyszerű emberek által tudott munkálkodni, mert figyeltek az Isten szavára, és akik böjtöltek, akik lemondtak, akik meghaltak azért, hogy Isten ügye, Isten szava eljusson az embereknek. Ugye, ahogy az Úr Jézus mondta, és a meghalást itt ne abban a értelemben gondoljuk, a testi képen való meghalásra, hanem amiről az Úr Jézus beszél, hogy a földbe esett gabonamag, ha meg nem hal, egy maga marad, de ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. Hát ez az, amit Isten elénk akar állítani. És ez az, amiről reggel az imórán elmondtam, hogy ez volt a legnagyobb bőjt, amit elénk állított keresztelő János, amikor kimondta azt, hogy nekem alá kell szállanom, neki pedig föl kell emelkednie, nagyjá kell lenni. Tehát ilyen emberek, akiket Isten így elénk állított, akik mit akartak? Hogy mindvégig megmaradjanak az Úr útján. És nem csak ez volt még a céljuk, hanem az, hogy a következő nemzedék számára is átadják ezt az üzenetet. És az előbb, amikor felolvastam Ábrahám életéből ezt a fejezetet, az öreg szolgának a történetét, akkor valahogy így állt előttem ez a történet, mert itt nem csak Ábrahám hitéről beszél az ige, hanem beszél annak a Ugye ebben a történetben egy kicsit ismeretlen, mert meg sem említi az ige, de mi tudjuk az ő nevét, ez az Eliézer, aki a szolgája volt Ábrahámnak, de mégis őről is olyan keveset tudunk, de annyit tudunk, hogy ő is hasonlóképpen azzal a hittel élt, ami Ábrahámban volt. És nem véletlen volt az, hogy Ábrahám rábízta mindenét, mert az az idős ember, ez a szolga, aki mondhatjuk, hogy majdnem, hogy ismeretlenül élte le az életét. Soha nem Eliézerről beszéltek akkor, amikor talán a Ábrahám kortársai erre a népre gondoltak, Ábrahám népére, akkor nem arra gondoltak, hogy jaj, emlékszem Eliézerre, nem, Ábrahámra. Őről nem nagyon tudott senki, de mégis azt olvassuk, hogy fontosnak látta azt, hogy az Úrhoz kiáltson, hogy tőle várja a segítséget az ő útján, tőle várja a segítséget a jövővel kapcsolatban, hogy áldás legyen a következő nemzedékre, hisz mindig látni kell azt, amit Isten Ábrahámnak megígért. Azt mondja, hogy benned áldatnak meg a föld minden népei, és benned fog megvalósulni Istennek a terve ebben a világban. Rajtad keresztül, és mindig így kell látni a mi életünket. Tehát valljuk be, hogy mi sokszor azt látjuk, ami éppen előttünk van. El vagyunk foglalva a mi kis mindennapos gondjainkkal, problémáinkkal, nehézségeinkkel. Majdnem, hogy mindig magunk körül jár a mi gondolatunk, de a hívő ember az nem így nézi csupán az életét. Nem azt akarom mondani, hogy persze nincsen szükség arra, hogy a mi életünket a legjobban vezessük az Isten segítségével, de nekünk mindig arra kell tekinteni, hogy Isten bennünket egy láncszemként akar használni az ő tökéletes művében. Ami nem csak bennünk, hanem a gyerekeinkben, az unokáinkban, a következő nemzedékben majd ki fog majd formálni. Tehát így látni az embernek önmagát. És ezt látjuk itt, ebben a történetben is. Ezt látjuk Ábrahámnál is, hogy nem csak önmagára gondol, hanem mindig szeme előtt van az, hogy mi az, amit át tud adni a következő nemzedéknek. És nézzük csak meg, hogy Ábrahám mit lát. Számára az volt a fontos, hogy a fia ugyanúgy az Isten útján járjon. Számára az volt a fontos, hogy amikor az ő gyermekének a sorsáról, a következő nemzedék sorsáról akar dönteni, és azt akarja továbbvinni, akkor fontosnak tartsa azt, hogy ez az Isten jelenlétében történjen. És tudta azt Ábrahám a maga életéről is, és a maga életét látva is, hogy akkor lesz áldás az életében, hogyha olyan társat fog kapni, akivel együtt járhatnak az Isten útján. Testvérek, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog az, amit itt elénk állít ez az ige, hogy hogyan akarjuk mi az életünket, vagy gyermekeink életét látni. Hogyan szeretnénk őket elindítani ebben a világban. Hogy mire figyelünk. Persze lehet arra gondolni, és persze minden szülő, akár nagyszülő, vagy az, aki valamilyen módon körül van véve gyerekekkel, és hát mindannyian így vagyunk, hogy az gyermeke élete, a szerettei élete az egy áldott élet legyen. És hát ezért igyekszünk arra bátorítani a gyermekeinket, hogy tanuljanak, hogy a boldogulásuk miatt, a jövőjük miatt, hogy meg tudjanak élni. Ez egy fontos dolog, de van ettől egy sokkal fontosabb dolog. És ez pedig az, hogy az Úrral fognak-e járni. És hogy azok, akikkel összekötik az életüket, ők Isten mellett vannak-e. Mert ezt látta Ábrahám, és amikor elengedte az ő öreg szolgáját, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire megbízott benne. Mint hogyha ő maga ment volna. Ő már nem volt rá képes. Már öreg volt. hisz tudjuk Ábrahám milyen későn kapta Istentől az ő fiát, de rábízta erre a szolgájára, hogy menj el és hozzál az én fiamnak feleséget. Persze nem mondhatjuk azt, hogy akkor ma is azt kell tenni, hogy majd a szülők eldöntik, hogy ki lesz a gyereknek a férje, felesége. Nem erről beszél, hanem az arról ez az ige, hogy igenis fontos az, hogy arra bátorítsuk a gyermekeinket, hogy azok közül válasszanak, akik Isten útján járnak. Mert akkor lesz áldás az életükben. Mert a hármas kötél nehezen szakad el, ahogy az ige mondja. Éppen tegnap kezdődött el a kis bibliai iskolánk, azoknak a testvéreknek indítottunk egy kis képzést, akik a körzetekben házigazdaként, vagy a gyülekezetben valamilyen munkát vállalva szeretnének Isten igényével többről többet tudni, és talán egy kis kiképzés is ez, hogy jobban tudják az ő szolgálatukat elvégezni, és tegnap a teremtés története volt előttünk, illetve a vízözönnek a története, és ott volt egy rész, amiről beszéltünk a Mózes első könyvében, ugye amikor azt olvassuk az igében, hogy a teremtés után ugye Káin megöli Ábelt, és Isten adja helyette Sétet, akinek majd az lesz a feladata, hogy tovább vigye az isteni áldást, és ott arról olvasunk, hogy Sétnek a család fájában láthatjuk meg azokat az embereket, akik elkezdték Istent követni. És arról olvasunk, hogy akkor kezdődött a baj, és onnantól kezdődött az az időszak, amikor végül aztán Isten kimondta azt, hogy megbánta, hogy teremtette az Isten az embert, és eljött ugye a vízözön, és azt mondja Isten igéje, hogy akkor történt meg, amikor ez a két nemzetség kezdett összekeveredni. Ugye azt mondja ott Isten igéje, hogy az Istennek fiai az emberek lányaihoz mentek, és őket vették el, és hát arról beszélt a tegnap az előadó, hogy olyan sok kérdés volt már abból, hogy vajon kik voltak ezek az Istennek fiai, hogy miért voltak óriások, hogyan is történt, senki nem tud rá választ adni, de valahogy bennem az a gondolat fogalmazódott meg, amire egy kicsit a Szentírás utal is, hogy itt arról volt szó, hogy ugye Káinnak az ága, aki hát leginkább a bűnnek az útján járt, egyszer csak elkezdett összekeveredni Sét utódaival, azokkal, akiknél először olvastuk azt, hogy Istenhez kezdtek kiáltani az emberek. Milyen nagy baj van, hogyha már összekavarodnak a dolgok. Azt mondja Ábrahám, hogy ne engedd vissza az én fiamat, abból, ahonnan téged kihívtalak. Ne akard összekeverni mással, csak azzal, akit Isten elkészített, mert a hármas kötél nehezen szakad el. És azt gondolhatnánk, hogy ez olyan nehéz. Mi is szoktunk beszélgetni a feleségemmel, hogy milyen nehéz ma egy fiatalnak, aki Isten útján akar járni, milyen nehéz párt választani, hisz olyan kevesen vannak, akik az Isten útján járnak a fiatalok közül. Lehetséges-e egyáltalán? És olyan szép bátorítás volt számomra ez az ige szakasz, hogy aki hozzám kiállt, azt meghallgatom. És így megy el. Ez az öreg szolga, ez a damaszkuszbeli Eliézer, és megy, és kiállt Istenhez, hogy Isten adjon Izsáknak társat. És milyen csodálatos dolog azt látni, hogy rábírja, rá meri tenni, bízni az ő a sorsát Istenre. Annyian becsapnak bennünket, de Isten mellettünk áll. Eszembe jutott egy találkozás. Valamikor a 90-es években egyszer fölvettem egy stoppost, nem az, mint hazudtam meg, nem vettem volna fel többször stoppost, de a 90-es években egy idősebb férfit fölvettem, aki azt hiszem Romániából települt át ott a 90-es évek elején, és hát ahogy még Nyíregyháza érkeztünk, beszélgettünk, és olyan szomorúan mondta el, hogy annyian becsapták őt, annyian rászették, pedig megbízott bennük, és hát olyan szomorú, hogy idáig jutott a világ. És én akkor emlékszem, hogy teljesen magamba roskadtam, és arra gondoltam, hogy tényleg, hogy mivé változott a világ. És akkor még egészen más életet éltünk a 90-es években. Talán az emberek egy kicsit közeledtek hozzá, ma már ez mindennapos, hogy becsapjuk egymást, vagy az emberek becsapják egymást. Hogy idáig jut ez a világ. És ilyenek közé akarom én az én gyermekeimet vinni? Hát ne ez legyen a célunk, hanem az, hogy Isten felé vezessük az embereket, a gyermekeinket. És ez az öreg, vagy ez a szolga, ez az Eliézer, ez a damaszkuszbeli Eliézer, ez ezzel a gondolattal indult el, hogy megóvja az ő urának a fiát ettől az élettől. Hogy olyan társa legyen, hogy egy olyan életet éljen, amiben Isten van a középpontban. És Isten megáldotta az ő útját. Olyan csodálatos az a gondolat, amit itt olvasunk ebben a történetben, hogy az ember azt gondolná, hogy lehetséges ez? Hát Ábrahám idejében sem volt jobb a világ. Ábrahámot hívta el az Úr, kihívta, ugye Ur-Kasdimból, abból a világból, elküldte olyan emberek közé, és látjuk ugye később a Kádámban lévő mozgását, az ő útjait, hogy nem hívő emberekkel találkozott, hanem akik becsapták őt, vagy akik el akarták venni még a feleségét is. Tehát, hogy ilyen világban éltek, és ebben a világban lehetséges még valami jót találni. És azt olvassuk az igében, hogy ez a szolga imádkozott. Vagyis aki hozzám kiált. És milyen jó látni azt, hogy mit is kér itt az ő úrától. Mondhatnánk azt, hogy hát elég érdekes, amit ő tesz, mert ugye azt kéri, hogy Uram, ha lányok közül kijön valaki, akkor egyrészt adjon nekem vizet, másrészt pedig adjon az én tevéimnek is. Hát majdnem mondhatnánk, hogy valami olyasmi ez, mint annak idején, amikor Gedeon mondja, hogy hát tegyük ki azt a gyapjat, legyen vizes, legyen száraz, majdnem, hogy csodát kér. De ha egy kicsit megnézzük ezt a történetet, akkor ez másról szól. Itt nem arról szól, hogy Isten valami csodát adna, nem, hanem ez a férfi, ez a szolga azt kéri Istentől, hogy mutassa meg azt a leányzót az ő urának, a fiának, aki Isten szerint él. Nem kell itt különös dolgokat várni, hogy Isten mutasson rá, hanem vannak szempontok, ami alatt el kiválasszuk. És ez a leányzó, ahogy látjuk ebben a történetben, magán viselte az isteni életnek, az Isten követő életnek a jegyeit, hogy olyan természetes volt, hogy segített. Olyan természetes volt, hogy fontos volt neki még az állat is. Tehát, hogy meglátszott az életén, a gondolkodásán, a cselekedetein az Isten jelenléte. Tehát, hogy vannak jelek, ami alapján mi választhatunk. Isten igéje világossá tette számunkra. És nekünk ezen az úton kell járni, és Isten meghallgat bennünket, mert elkészít olyanokat számunkra, akiket ha kérünk, akkor ő megadja. Milyen jó lenne ezt érteni. Jó lenne ezt látni, hogy Isten meghallgatja azokat az imádságokat, amelyeket ő felé kiáltunk. Azért, hogy a mi életünk tiszta, megszentelt legyen. Hogy a gyermekeink élete tiszta és megszentelt legyen. Nem csak Ábrahámnak és Izsáknak volt ez egy nagy kiváltsága, és nem csak ennek az öreg Eliézernek volt ez a nagy kiváltsága, hanem nekünk is. Mi is merhetünk kérni Istentől. Merhetjük a gyermekeinket így az Isten kezébe tenni, és megtapasztalni azt, amit átélt ez az öreg, hogy Isten meghallgatta az imádságát. És itt nem is arról van szó, hogy Isten valaki olyasmit adna nekünk, akit mi nem akarunk, de hát végül is Isten útján jár. És olyan szép az a történet, és a végére ezt már én nem olvastam föl, amikor azt olvassuk, hogy elment a leányzó az öregkel, és amikor meglátta Izsákot, letakarta az ő orcáját, vagyis hát tisztán akart megjelenni előtte, mert ez volt a szokás, hogy a tisztaságnak a jele, hogy ő még tiszta, és amikor meglátta, azt mondja az ige, hogy megszerette őt. Tehát, hogy Isten a legjobbat választja ki. És hogyha mi bízunk ő benne, akkor, és hogyha hozzá kiáltunk, akkor meghallgat bennünket. Vezet bennünket, és vezeti gyermekeinket egy olyan úton, amelynek a végén átélhetik, megtapasztalhatják az Isten szabadítását. Ábrahám ezt komolyan vette, mert tudta azt, hogy igenis a jövőn, vagyis hát a világtörténelemben nekünk feladatunk van. Egy kis láncszem vagyunk, ami nem csak arról szól, hogy mi megmaradjunk valahogy az Isten útján, hanem hogy átörökítsük azt, amit Isten ránk bízott. És ezt csak akkor tehetjük meg, és akkor fog megvalósulni, és akkor lesz áldás a mi gyermekeinken, hogyha mi mindig hozzá kiáltunk, ha mi tőle kérjük az áldást, és imádkozunk Istenhez, hogy készítse el azokat a lehetőségeket, azokat a személyeket az életemben, gyermekeim életében, akikkel együtt járhatnak az Isten útján. És én ebben érzem azt, hogy nem csak Ábrahámnak hallgatja meg az imádságát Isten, hanem meghallgatja ennek a egyszerű szolgának az imádságát is. És miért ne hallgatná meg a mi imádságunkat? Miért nem gondolhatjuk azt, hogy igen, merhetünk így gondolni a gyermekeinkre, hogy Isten meghallgat és a legjobb úton vezeti őket, és ad nekik olyan társakat, akikkel nem csak gyötrődve leélhetik majd az életüket valahol, hanem akikkel az Isten jelenlétében élhetik le az életüket, és tapasztalhatják meg az Isten áldását. Én azt kívánom, hogy így legyünk mi damaszkuszi Eliézerek, imádkozzunk mi is, akár gyermekeinkért, akár unokáinkért, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten meghallgat bennünket, és a mi gyermekeinknek is ilyen csodálatos életet ad, amiben Isten jelenlétében, hűséges társal mellettük tudják majd elvégezni majd azt a szolgálatot, amit Isten rájuk bízott. Hát kérjük Istent, hogy így áldja meg a mi imádságainkat, az esedezéseinket és a hozzáfordulásunkat, mert azt ígérte, hogy aki hozzám fordul, azt meghallgatom. Amen.